Ez az ének, amit énekeltünk a Sionnak hegyén, Úristen, tied a dicséret, ez egy református ének, de én, hát ugye a dallamát ismertem, de én a református egyházba erre az énekre nem figyeltem fel. Tudjátok, mikor figyeltem fel erre az énekre? Amikor itt adventisták lettünk, és megértettük a szentély tanát. Ugye, Cuni, akkor az ének valahogy közelebb került a szívünkhöz. Tiedéhez nem? Az enyéméhez nagyon közel került. Hogy van templom, és ez az ének azzal kezdődik, hogy a Sionnak hegyén, Úristen, tied a dicséret. És bizonyára izraeliták milliói zarándokoltak fel úgy a hegyre, a templom hegyére, hogy a Sionnak hegyén, Úristen, tied a dicséret. És most szeretném, hogyha ennek a fényében megnyitnánk az Ageus próféta könyvét. Gondolkodtam, hogy miről is lehetne készülni, és valahogy a Jóisten tanácsolt és vezetett, hogy az Ageus prófétak, nagyon szeretem a kis prófétákat mostanában, mert ugye azt tudjuk, hogy az ószövetségi történetek, az ószövetségi próféták írásai, amelyek annak a kornak szólt, az elsősorban nem nekik szólt, ugye? Hát nekik is szólt, de sokkal többet jelent, és sokkal többet üzen az nekünk a mai korban élő utolsó hívő nemzedéknek. És mielőtt elkezdenénk tanulmányozni Ageus próféta könyvét, amely a templom építéséről szól, két igére szeretném fölhívni a figyelmeteket, de először megkérdezném tőletek, hogy hányféle templomot ismerünk? Mi az, hogy templom? Így adventistaként. Igen, tehát földi, mennyei, és a testünk temploma. Több templom nincs. Olvasok fel egy igét, hogy ez mit mond nektek, kik fölépítettetek az apostoloknak és prófétáknak alapkövén lévén a szegletkő maga Jézus Krisztus. Az egyház, ugye? A gyülekezetek. Tehát az utolsó idők egyháza is az Istennek a temploma. Tehát akkor most ennek a fényében gondoljuk át együtt a templom építésnek a templom építésre küldött profétai üzenetet, ez pedig az Ageus proféta könyve. Olvasok egy pár verset, lehet hallani, ugye egy kicsit be vagyok rekedve. Jó, ez a magasság így. Dárius király második esztendejének 6. hónapjában, a hónapnak első napján szólt az úr Ageus proféta által Zorobábelnek, a Sétel fiának, Júda fejedelmének, és Józsuának, a Jehosadák fiának, a főpapnak mondván, így szól a seregeknek ura mondván, ezt mondja a nép, nem jött még el az idő az úrháza építésének ideje. Az úr pedig így szól Ageus proféta által mondván, ideje néktek, hogy ti mennyezetes házakban lakozzatok, holott ez a ház romban áll. Most azért azt mondja a seregeknek ura, gondoljátok meg jól a te útaitokat. Sokat vetettetek, de keveset takartok. Esztek, de meg nem elégeztek. Isztok, de meg nem részegeztek. Ruházkodtok, de meg nem melegeztek. A bérlő is lyukat zacskóra bérel. Ezt mondja a seregeknek ura, gondoljátok meg jól a ti útaitokat. Menjetek fel a hegyre, és hordjatok fát, és építsétek a házat, hogy gyönyörködjen benne, és dicsőítessem, azt mondja az Úr. Sokat vártatok, de ímé kevés lett. Haza is hordtátok, de én ráfuvallok arra. Mi okért, azt mondja a seregeknek ura, az én házamért, amely ím romban áll, ti pedig siettek kiki a maga házához. Azért vonták meg tőletek az egek a harmatot, vonta meg a föld az ő termését, és pusztulást rendeltem a síkföldre és a hegyekre, a búzára és a borra, az olajra és mindarra, amit a föld terem, sőt az emberre és a baromra, és minden kézi munkára is. Dárius király második esztendejébe szól Ageus próféta, küldi az Úr őt, és küldi Zorobábelt. Mikor van ez a dátum? Dárius király második esztendeje. Ez 520. 520-ban van, és azt mondja az Úr nekik, hogy így szól a seregek ura, ezt mondja e nép, nem jött még el az idő az úrházának építésének ideje. Mióta vannak otthon? 15 éve otthon vannak. 535-be megy haza az első nép. És ennek a népnek mondja azt az Úr, hogy ti azt mondjátok, hogy nem jött még el az Úr háza építésének ideje. Mit gondoltok, milyen volt ez a nép, amikor hazament Babilonból? Vagy inkább úgy kérdezem, kik jöttek haza? Pontosan. Igen. Azért, ha belegondolunk, 70 éve ott éltek Babilonban, letelepedtek, házat építettek, családok, élték a mindennapi életüket, meggazdagodtak, anyagi javakra tettek szert, de voltak hívő emberek, akiknek ez nem volt elég, és keresték, kutatták a proféciát, és megértették. Jeremiásba ugye írja az Úr, hogy 70 év telik el Babilon omradékai felett, és várták az időt, amikor hazajöhetnek. És 535-ben jön Círusz, kiadja azt a különös rendeletet, ami abszolút nem volt jellemző abba a korba, és ez a nép elindult. Nem sokan vannak, olyan 50 ezeren körülbelül, 42.360, aki elindul, és 7.337 személy, aki a szolgák. Körülbelül 50 ezer ember az, aki 535-be feljön Babilóniából, és hazamegy Jeruzsálembe. Mit gondoltok, mi vált rájuk otthon? Sokkal rosszabb, ugye? Lerombolták elmúlt 70 év, senki nem lakta Jeruzsálemet. El tudnánk mi képzelni, hogy fogjuk magunkat és hazamegyünk? Azért milyen lelkesedés, milyen hit, milyen kitartás kellett nekik. Hazamennek. Egy évet kapnak arra, hogy a saját maguk lakását rendbe hozzák, hogy élni tudjanak. És utána elmúlik az egy év, és a második évben úgy írja Ezrás könyve, majd otthon, ha gondoljátok, utána nézhettek, Ezrás könyvének a harmadik fejezetébe írja azt, hogy hazamennek, és a második esztendőben megkezdődik a templomnak az építése. Tehát úgy kezdődik meg, hogy először a romokat kell nekik elhordani. Hát azért el tudjátok képzelni egy lakatlan városban, milyen, ahol 70 év elmúlik, mi lehet ott a gaz, a szemét, minden benőtt. És nekiállnak ezek az emberek, hogy rendbe hozzák az Úr templomát. És nem is akármilyen lelkesedéssel kezdik, hanem először oltárt építenek. Összegyülekeznek az első évben, és oltárt építenek, az égő áldozati oltárt megépítik, és ott hálával áldoznak az Úrnak, és utána a hetedik hónapban, pedig az első évben a hetedik hónapban, mit gondoltok, melyik ünnepet ülik meg először? Mi van a hetedik hónapban?
A
sátoros ünnep. Miért fontos ez? Mit jelent a sátoros ünnep, és miért pont ez? Gondoljatok bele, a romok tetején megünnepelni. Van egy égő áldozati oltár, ott hálaáldozatot mutatnak be, bűnért való áldozatot, és megülni a sátoros ünnepet. A sátoros ünnep mire mutat rá? Az új földre, Krisztus visszajövetelére. Micsoda reménységet adott ez, meg micsoda reménnyel értek ezek az emberek, micsoda lelkesedéssel, hogy ezt az ünnepet ünnepelték meg, hogy igen, érdemes elkezdeni. Igaz, hogy romokban van minden, igaz, hogy rengeteg a lehúzó erő, igaz, hogy nagyon kevesen vagyunk, de akarjuk, tesszük, és előre nézünk. Krisztus meg fogja áldani a munkánkat, és föl fog épülni ez a templom. Ezzel a hittel és ezzel a lelkesedéssel indulnak el. És utána megtörténik második esztendőben az alapkőletétel. És ugye most azt fogjuk nézni, azt fogjuk egy kicsit kinyomozni, miért kell azt mondani az Úrnak 15 év múlva, tulajdonképpen miért állítja föl az Úr a diagnózis 15 év múlva, hogy ti ezt mondjátok, hogy nem jött még el az idő az Úr háza építésének az ideje. Hogyan lehet ide eljutni egy őszinte hittel, tetrekészséggel, lelkesedéssel, az Úr szava iránti engedelmesség után? És a második évben, amikor megkezdődik az Úr háza építése, vagyis hát amikor felállítják az oltárt, a második évben megtörténik az alapkőletétel. És most kicsit menjünk oda az Esdrás harmadik könyvéhez. Bizonyára mindannyian tudjátok, hogy mi történt az alapkőletételnél. Ez a harmadik fejezet 12. és a 13. verse. amikor ünnepet ünnepelnek, leteszik az alapkövet, hálát adnak, örömbe vannak, énekelnek, és ezt olvassuk a 12. 13. versbe, nagy sokan pedig a papok, a léviták és a családfők, figyeljetek, csupa vezető ember, papok, léviták, családfők közül a vének, akik látták az első házat, mikor alapot vetnek most e háznak az ő szemük előtt, nagy felszóval sírnak, sokan pedig örömükben nagy felszóval kiáltanak, úgyhogy a nép nem tudja megkülönböztetni az örömben való kiáltást a nép síralmának szavától, mert a nép kiált nagy felszóval, és ez a szó messze földre meghallatszott. Mi történt az alapkőletételnél? Milyen befolyás indult meg ebbe a maroknyi csapatba? Belülről és a vezetőkkel elkezdik összehasonlítani az alapot a régi salamoni templommal. És elkezdenek jajgatni, siratják a múltat, visszatekintenek a múlt szépségére, nagyságára, a salamoni templom dicsőségére, és amikor meglátják ennek az új templomnak az alaprajzát, meglátják az alapkőletételt, nem tudnak más csak sírni. Úgy, hogy Ellen White a pátriárkák és királyokban nagyon nagy volt a romboló hatása. Tehát megkezdődött a belső széthúzás, a belső egyenetlenség, amely iszonyú nagy kárt és pusztítást tud okozni a gyülekezetekbe. Ez történt meg ott az alapkőletételnél. És most nézzük meg, hogy a környező népek békén hagyták. Tehát Círus kiad egy fantasztikus rendeletet, de ez nem jelenti azt, hogy a környező népek ezt elfogadták volna. Emlékeztek ugye, hogy a samaritánusok felajánlják, hogy ők együtt építik majd meg velük, hogy segítenek a templom építésbe. Szerintetek miért nem fogadhatták el? Mert nem fogadták el. Ez a hívő, buzgó csapat nem fogadta el a samaritánusok felajánlását. Miért nem? Igen. Pontosan. Ez egy vegyes nép volt, és az Isten tiszteletükbe belekeveredett a bálványimádás is. Most gondoljatok bele, hogyha ők segédkezet nyújthatnak, és együtt építhetik fel azt a templomot, akkor hozták volna a maguk bálványait, és jogosan, ugye? Hát segítettünk, jogunk van rá. Tehát az isteni rendelkezés ezért volt meghatározó, és ez a nép, ez figyelt erre, és ez fontosnak tartotta, és inkább vállalta azt a feszültséget a körülöttük élő népekkel, ami lett aztán ennek következtében. Itt elolvassuk az Ezrás könyve 4. fejezetének, nem muszáj, hogy odalapozzatok, 4. és 5. versét, ezt írja Ezrás, és igyekezik a tartomány népe megkötni Júda népének kezeit, és elrémíteni azt az építéstől, és felbérelni ellene tanácsosokat, hogy semmivé tegyék szándékát Círusnak, Perzsa királyának egész idejében, Dáriusz Perzsa király uralkodásáig. Tehát nagyon, nagyon elszántak és nagyon következetesek, nekik nem számít, hogy Círus annak a kornak a legnagyobb uralkodója milyen rendeletet adott ki. Ők igyekeztek azon, hogy semmissé tegyék Círusnak. És nem csak Círusnak, úgy írja Ellen White, hogy Círus olyan békét biztosított, és még Círus fia is olyan békét biztosított, hogy azt ki kellett volna használniuk a zsidóknak a templom építésére. És utána a fia után jön egy olyan uralkodó, úgy hívják, hogy Al-Smerdis, aki aztán meg is hozza azt a rendeletet, tehát olyan jól működik ez a körülöttük élő nép, hogy ezzel a királlyal meghozassák azt a rendeletet, hogy le kell állítani a templom építését. Ez azért döbbenetes, nem? Nagy lelkesedés, nagy felbuzdulás, és hogyha a szemünket leemeljük arról a valakiről, aki nekünk a megbízatást adta, aki minket arra biztat, hogy tegyétek a munkát. Ne a körülöttetek élő problémára figyeljetek. Ne azzal foglalkozzatok, hogy megosztottság van. Imádkozzatok az Úrhoz, hogy a megosztottság eltűnjön a gyülekezetekbe. Hogyha ezzel a lelkesedéssel tovább vitték volna, akkor én úgy gondolom, hogy Dáriusznak 520-ba nem kellett volna egy újabb rendeletet hoznia. Mert az, hogy Darius király 520-ban egy rendeletet hozott ki, ez az Istennek az óvó védőkeze, amire arra volt szükség, hogy a népet megerősítse abba, hogy érdemes tovább folytatni a templom építését. És most nézzük meg, de most még ott járunk, hogy az intés és a feddés áll. És azt mondja az Úr nekik, hogy ja, és akkor kérdezzük meg, hogy hogyan juthattak el oda. Számomra ez volt ugye a legérdekesebb, hogy hogyan mondhatta ki ezt a nép, hogy nem jött még el az idő, amikor ez tiszta matematika, nem? 535-be, ugye 605-be viszi a Nabukodonozor az első csapatokat, 535-be az Úr hozza Círuszt, 70 év. Csak tudjátok, nem egy hullámba vitték el a zsidókat, hanem három hullámba vitték el. És a harmadik hullám az 586 volt. És ha 586-ból kivonjuk a 70-et, akkor kapunk 516-ot. És ez a történet pedig, amikor azt mondják, hogy nem jött még el, az 520-ban van. Tehát azt mondják, hogy hát 516 még, amikor majd lejár. Attól függ, hogy honnan kezdjük a számítást, nem? Úgymond felállítanak maguknak egy álteológiát, ugye? Egy más teológiát. És megerősítik magukat abban, hogy igen, még nincs itt az ideje. Még nem jött el az Úr házának építése, még van rá 4 évünk. Ezért döbbenetes, nem? Hogyha az ember nem akar engedelmeskedni, akkor mindent kitalál magának. És az Úr hagy ilyen kapaszkodó pontokat végig a Bibliába, amiben belekapaszkodhat bárki, aki akar engedelmeskedni, az is, és aki nem akar engedelmeskedni, az is. De hát ők akartak is, és mégis eljutottak oda, hogy felállítottak maguknak egy új teológiát. És olyan csodálatos, ahogy az Úr hat a lelki ismeretükre, és azt mondja a 4. versben, hogy ti mennyezetes házba laktok, holott ez a ház romban áll. És utána hat az értelmükre is, azt mondja, hogy gondoljátok meg jól a ti útaitokat. És azt a 7. versben újra elmondja, gondoljátok meg jól a ti útaitokat. Az Isten az embernek az értelmére próbálhatni, hiszen értelemmel áldott meg bennünket az Úr, gondolkodó, értelmes lények vagyunk, és a szívünkön, a lelkiismeretünkön keresztül az értelmünket próbálja megszólítani. Gondoljátok végig, hogy rendben van-e az, hogy az Úr háza romokban áll, ti pedig mennyezetes házakba laktok. És valahol meg lehet őket érteni, nem? A problémák, a nehézségek elől visszavonultak a maguk kis intim szférájába. És testvérek, hányszor tesszük ezt mi is, nem? Probléma, ugye hát a templom az rólunk is szól, a testünk, a Szentlélek temploma, a gyülekezet, az Isten egyháza templom. Probléma, nehézség, visszavonulunk a magunk kis intim szférájába, építjük a magunk kis világát, ahol védelem van, biztonság, ahol nem bántanak bennünket. És az Úr azt mondja, hogy gondoljátok meg jól, ez helyén van-e, lesz ebből valami, nézzétek meg a veletek történt dolgokat. És most olvassuk el a 12. verstől a 15. versig. Mi lesz akkor, hogyha a nép meghallja az üzenetet? Ezt a részt, amivel idáig foglalkoztunk, én egy kicsit a laodiceai üzenethez is hasonlítanám. Az Úr hozzánk is intések, feddések által szólni akar. És most nézzük meg, mi lesz, hogyha meghalljuk mi is úgy, ahogy meghallották ők. A 12. verstől ezt mondja, és meghallá Zorobábel, a Sétel fia, a Józsua, a Jehosadák fia, a főpap és a nép minden többi tagja az Úrnak, az ő Istenüknek szavát, és Aggeus próféta beszédeit, amiként elküldte őt az Úr, az ő Istenük, és megfélemlék a nép az Úr előtt. És szól Aggeus, az Úr követe, az Úr küldetésében, mondván a népnek, én veletek vagyok, azt mondja az Úr. És felindítá az Úr Zorobábelnek, a Sétel fiának, a Júda fejedelmének lelkét, és Józsuának, a Jehosadák fiának, a főpapnak lelkét, és a nép minden többi tagjának lelkét is, és bementek és munkálkodnak a seregek úrának, az ő Istenüknek házában. A 6. hónapnak 24. napján, Darius királynak 2. esztendejében. Mikor szólt az Úr először? A Darius király 2. esztendejében, a 6. hónap 1. napján szól, akkor adja Aggeus által az intést, és nézzétek, a 6. hónap 24. napján, tehát 3 hét alatt az Isten népe elfogadta az intést és a feddést, És mert azért az csodálatos történet, nem? Azt mondja, hogy meghallák, tehát meghallják az ígét. Meghallják azt, amit az Úr mond. Meghallják azt, amit az első fejezet második versében van, hogy az Úr nem mondja azt ennek a népnek, hogy ez az én népem, hanem azt mondja, ezt mondja e nép, hogy nem jött még el az Úrházának építésének ideje. És nézzétek, itt már azt mondja a 13. versbe, én veletek vagyok, azt mondja az Úr. Itt már az ő népének tartja őket, amikor meghallják az intést és a fedést, és azonnal nekilátnak a ház építésének. Tehát 3 hét kell ahhoz, hogy az Isten népe elfogadja ezeket a dolgokat. És úgy olvastuk, bemennek és munkálkodnak. És olyan szép lenne, hogyha itt vége lenne a történetnek. De akárcsak a Mikeás könyvében volt, azt is nagyon sokszor elolvastam újra és újra, itt is van folytatás. Újabb veszély fenyegeti a népet, újabb veszély fenyeget bennünket, amikor nagy buzgalommal nekilátunk, és építünk, és tesszük. Ez pedig a második fejezetbe olvasnám. Azt mondja, a 7. hónap 24. napján szól az Úr Aggeus proféta által, szólj csak Zorobábelnek, a Sétel fiának, Júda fejedelmének, Józsuának, a Jehosadák fiának, a főpapnak és a nép többi tagjának, ki van még életben köztetek, aki látta ezt a házat és az ő első dicsőségét? És milyennek látjátok ti most ez? Avagy olyané ez a ti szemetekben, mintha semmi volna? Azt mondja az Úr, hogy vigyázzatok, nekikezdtetek újra az építkezésnek, de élnek még közöttetek azok, akik megsiratták a régit. Vigyázzatok, nagyon vigyázzatok a belső békességre és nyugalomra, nehogy újra felüsse a fejét az egyenetlenség. Vigyázzatok, mert vannak sokan, akik azt gondolják, akik a múltban néznek, a múlt dicsőségét szemlélik újra és újra, és azt mondják, hogy ez a ház, ez a mostani olyan, mintha semmi lenne. Azért nagyon sokszor emlegetjük az advent múltat. Nem fordul az néha elő velünk, hogy hát igen, Ellen White-ék idejében az volt a valami, ugye? Amikor elindultak, amikor olyan nagyot tettek, amikor mindenre készek voltak. Sokszor csodáljuk, hogy Ellen White ott hagyta, hogyan tudta ott hagyni a gyermekeit, és azt mondta az Úr, hagyd ott őket, idegenekre kellett neki bízni. Döbbenetes előttünk, nem? És ő neki menni kellett a férjével együtt hirdetni az igét. Olvassuk, hogy szinte semmiük nem volt, és traktátusokat csináltak. Fantasztikus, ugye? Ahogy létrejött ez az egyház. Ahogy emberek sokaságának a figyelme újra a Bibliára került. A Biblia került középpontba, ahogy minden vallás felekezet elkezdte keresni, kutatni az igét. Ez valami csodálatos. És velünk is előfordulhat, hogy hát igen, azok a régi szép idők. Na de hát a mostani. Milyenek vagyunk mi most? Milyen az advent nép? Uram, lesz ebből valami? Hát milyen ez a mi szemeink elő? Hogyan fog ez a ház megépülni? És nézzük a folyt. Azt mondja az Úr, erre vigyázzatok. Vigyázzatok, hogy túl sokat ne szemléljétek a múltat, vagyis jól szemléljétek a múltat. Ne úgy, hogy visszakívánkozzatok oda, mert abból óhatatlanul az lesz, hogy a jelent nem fogjátok tudni értékelni. És az Úr mindig a jelenbe dolgozik. A múltba dolgozott, a jövőbe tenni fog, de mindig a jelenbe tesz értünk. Mindig a jelent kell megtanulnunk értékelni. És utána van egy csodálatos felhívás, ami nekem olyan sok erőt és olyan nagy kapaszkodót adott. Azt mondja a 4.-5. vers, de most légy bátor, Zorobábel, a jelenbe. Most légy bátor, azt mondja az Úr. Légy bátor, te is Józsuha, Jehosadák fia, te főpap, és légy bátor e fölnek minden népe, azt mondja az Úr, és cselekedjétek, mert én veletek vagyok, azt mondja a seregeknek Ura. Mit cselekedjünk? Hát cselekesznek, építik a házat. 3 hét után nekiálltak. És így folytatja az Úr. Az igét, amellyel szövetségre léptem veletek, mikor kijöttetek Egyiptomból, és az én lelkem köztetek maradt, ne féljetek. Nagy felbuzdulás, elindulunk, tesszük, és fontos és jó dolgokat teszünk. És az Úr azt mondja, légy bátor, Zorobábel, légy bátor, Jósua, légy bátor, te nép, mert én mire hívtalak el? Mire hívtam el a hetednapi adventista egyházat? Ézsaiás 58. fejezete, ugye? Felépítik fiaid a régi romokat, az ember öltők alapzatait felrakod. Testvérek, ezt mindig szem előtt kell tartani. Azt mondja az Úr, légy bátor ahhoz, hogy cselekedd az ígét. Emlékeztek, Jelenések könyvében ott van, hogy a gyávák kívül maradnak. Kik a gyávák és kik a bátrak? Testvérek, akik mindig talpra állnak. És újra talpra állnak. És újra elkezdik. És újra az Isten felé nyújtják a kezüket. És újra megfogják az Úr kezét, és azt mondják, megyünk, és cselekesszük, és újra cselekesszük. Emlékeztek, mit mond Mikeás könyve? Elestem ugyan, de felkelek. A végidőben ezt az üzenetet hagyja az Úr a Mikeás könyvében az Isten népének. Számomra döbbenetes volt, most itt ugyanezt látom újra. Óriási kihívások előtt állunk, és az Úr azt mondja, hogy, és gondoljatok bele, 6000 év van a genetikánk, az idegrendszerünk, a gondolkodásunk mögött. 6000 év bűne terhel bennünket. És az Úr azt mondja, hogy légy bátor ahhoz, hogy az igét cselekszed, mert én akkor veled vagyok. Ha te lépsz egyet, és te újra talpra állsz, és nem adod meg magadat, és bátorítod, és biztatod a körülötted lévőket is, akkor az én lelkem köztetek marad, ne féljetek. És testvérek, ha ezt tesszük, mi lesz ebből? Most nézzük meg a folytatást. Mert ezt mondja a seregeknek, Ura, 6. vers. Egy kevés idő van még, és én megindítom az eget és a földet, a tengert és a szárazat, és megindítok minden népet, és eljön, akit minden népek óhajtanak, és megtöltöm a házat dicsőséggel, azt mondja a seregeknek, Ura. Enyém az ezüst, enyém az arany, azt mondja a seregeknek, Ura. Nagyobb részen a második háznak dicsősége az elsőnél, azt mondja a seregeknek, Ura. És ehelyen adok békességet, azt mondja a seregeknek, Ura. Testvérek, milyen ígéret ez? Mit jelentett ez az akkori hívőknek, annak a maroknyinak, akik nem sírtak, hanem akik tudtak örülni? Mit jelentett ez, hogy nagyobb részen a második háznak a dicsősége? Nekünk adventistáknak, amikor úgy látjuk, hogy minden romokba hever. Mit jelent ez, hogy az Úr azt mondja nekünk, nagyobb lesz a vég, mint a kezdet volt. Csodálatos volt a kezdet, de nagyobb lesz a vég. Csodálatos lesz a vég. Nagyobb lesz a háznak a dicsősége. Csak te vállald a mindennapokat. Neked ez a dolgod. A többi az enyém. Én megígérem, hogy nagyobb lesz. És egy kicsit nézzük meg a 18. verset. Azt mondja az Úr, újra biztat és bátorít, és int. Jól gondoljátok hát meg a naptól fogva az elmúltakat is. A 9. hónap 24. napjától fogva, attól a naptól fogva, amelyen letétetett az Úr hajlékának alapja, jól meggondoljátok. Van-e még maga csűrben, és bizony a szőlő, a füge, a gránátalma és az olajfa sem termed? E naptól fogva megáldalak. Azt mondja az Úr, gondoljátok meg újra és újra, ne felejtsétek el, hogy az alapkő letételnél mi történt. Volt sírás, és volt nevetés. Vigyázzatok! Vigyázzatok arra, ami ott történt, ne felejtsétek el. Jól meggondoljátok a múltat, hogy újra ne ismétlődjön meg. És azt mondja, nézzétek meg, hova jutottatok, soha ne felejtsétek el, hogy nagy buzgalommal kezdtétek, de nálam nélkül levettétek a szememet rólam, hova jutottatok. Van maga csűrbe, van szőlő, van füge? Nincs. De azt mondja az Úr, ne erre tekintsetek. E naptól fogva megáldalak. E naptól fogva, ha te meghozod a döntésedet, én megáldalak. Minden lesz. És most az utolsó verset nézzük, meg lapozzunk egyet, hogy milyen dicsőséget készít az Úr nekünk. Azt mondja a 23. vers, azon a napon azt mondja a seregeknek, Ura, felveszlek téged, Zorobábel, Sétnek fia, én szolgám, azt mondja az Úr, olyanná teszlek, mint egy pecsétgyűrűt, mert téged választottalak el, azt mondja a seregeknek, Ura. Szerintetek itt miért csak Zorobábelről van szó? Nincs ott Jósua, nincs ott a nép, pedig biztos, hogy ott van, ugye? Csak a megszentelődés az én-te kapcsolat. Megszentelődni egyenként tudunk. Megszentelődni nekünk személy szerint kell az Úrral. Az Úr háza így épül, a megszenteltek közösségéből, akik mint élő kövek fölépítetnek az apostoloknak és a profétáknak alapkövén. És mindazok, akik vállalják a naponkénti újra és újra Istenhez való menetelt, és az egyre komolyabb Krisztussal való indulást, Egyre többet gondolok arra, hogy Krisztusnak a legszebb ideje az a reggel volt, és a délután, amikor befejezte a munkáját. A hajnalokat az atyával kezdte, a munkája végét az atyával fejezte be. Jézus soha nem mert könnyelmű lenni. Tudta, hogy halálos ellenség veszi körül. Tudta, hogy a tét óriási. Nekünk a mi sorsunk, meg a szeretteink sorsa, meg a testvéreink sorsa függhet rajtunk, tőlünk. Krisztus vállán az egész emberiség sorsa ott volt. Soha nem, mert nem volt egy reggel, amikor elaludt volna. Hát ma nem imádkozom. Testvérek, a mi életünkben van. De ugye most tanuljuk Jóbot. És tudjuk, hogy milyen halálos veszedelembe élünk. Én azt hiszem, hogy itt az ideje, hogy véget vessünk a könnyelműségnek. És azt mondja az Úr, hogy ha vállaljátok a templom építést, ha végig gondoljátok a múltat, és felindultok, és vállaljátok, hogy újra fölálltok, és építitek a templomot, azt mondja az Úr, azon a napon felveszlek téged, Zorobábel. Én szolgám, és olyanná teszlek, mint egy pecsétgyűrűt. Mi a pecsétgyűrű? Emlékeztek Esztel történetébe, amikor Ahasvérus lehúzza az ujjáról a pecsétgyűrűt, és odadja Hámánnak. Akinél van a király pecsétgyűrűje, az mindent megtehet, mert a király felruházta őt hatalommal. És Hámán a király pecsétgyűrűje által iratja meg azt a rendeletet, hogy ki kell írtani, és a pecsétgyűrűvel lepecsételi. Az Úr azt mondja, ha te ezt vállalod, te pecsétgyűrű leszel. Az Isten népe pecsétgyűrű lesz. És az Isten fölruházza ott hatalommal, dicsőséggel. És mit gondolunk, ennek a világnak mire van szüksége? Hát nem ilyen népre. De ilyen népre van. Döbbenetes, hogy Krisztus milyen hatalommal rendelkezett. Ugye most a Biblia órán is szólt, és a démonnak engedelmeskedni kellett. Szerintetek azt mondja az ige, hogy az Isten népe ilyen hatalommal fog rendelkezni? Szerintetek a végidőbe kevesebb hatalom elég lesz? Hát ezt az iszonyatos világot, ahol már semmi nem számít, mit gondoltok, mi győzheti meg? Csak az, hogy az Isten népével hatalom van. Mert az tényleg döbbenetes, hogy azok az emberek, akik oda mennek ahhoz a másik hatalomhoz, az nagyon hamar ad nekik olyan hatalmat, ami által működnek, és embereket visznek a romlásba. De az Isten azt mondja, nektek is lesz olyan hatalmatok, ennél sokkal nagyobb. Azt mondja, felveszlek, és olyan leszel, mint egy pecsétgyűrű. És én úgy gondolom, hogy a pecsétgyűrűn még drága kövek is vannak. És drága kő is van. És a drága kő a napfényét tükrözi vissza. És ha mi ezt vállaljuk, Krisztus tükrözzük vissza. Az Úr azt mondja, most légy bátor, Zorobábel. Mindig a jelenben légy bátor. Mindig a jelen problémája és a kihívásába légy bátor. Gondold meg a múltat, és légy óvatos. Ne a múlt dicsőségébe élj, és ne a múlt fájdalmait hozd újra elő. A jelennel foglalkozz, mert én veled vagyok, azt mondja az Úr. És az Úr azt mondja, hogy pecsétgyűrű leszel. És most végül egy gondolatot szeretnék felolvasni ezzel a pecsétgyűrűvel kapcsolatban. A hét perákötetből. A Szentlélek feladata meggyőzni a világot bűnről, igazságosságról, megszentelődésről és ítéletről. A világot csak úgy lehet figyelmeztetni, ha látják, hogy az igazság hívei megszentelődtek az igazság által, ha magasztos és szent elvek szerint cselekesznek, a lehető legnemesebb értelemben húzva meg az elválasztó vonalat Isten parancsolatainak megtartói, és a parancsolatok lábbal tiprói között. Az Isten népére ez a feladat vár. Ez a templomépítés feladata, hogy az Úr lezárhassa az emberi történelmet. Ezt szerettem volna veletek megosztani, ezeket a gondolatokat. Nagyon megfogott Aggeus könyve, és itt van még a középen egy rész, ami nagyon-nagyon mély gondolatok. Igazából nem is értem, ez a szentelt hús, csak sejtések vannak. Ha gondoljátok, majd érdemes otthon végig gondolni ezeket. Köszönöm, hogy meghallgattatok. Amen.